Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
A telefonnál Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Sziasztok a kedves hallgatókat!
Iránykeresést jósoltak a mai nyitásra az elemzők. Mi történik?
Egyelőre erősödéssel kezdte a napot a budapesti értéktőzsde, de a Bux Index 0,5% körüli pluszban van. Persze ez még könnyen változhat, hiszen az első néhány perc azért nem feltétlenül határozza meg az egész nap irányát, de most egyértelműen az látszik, hogy a vezető papírok árfolyama is emelkedik. Az OTP 0,4%-kal 11.200 forintra erősödött, a Richter 0,8%-os pluszban van 8.490 forinton, a Magyar Telekom egyelőre 371 forinton stagnál, míg a MOL 0,5%-kal 2700 forintra erősödött.
Forint, ami a helyzet?
A forint is jól kezdi a napot, most már 0,6%-os erősödésben van a magyar deviza, 394 forint 40 fillért kell most adni egy euróért, a dollár 363 forint 90 fillérbe, az angol font pedig 448 forint 30 fillérbe kerül a bankközi devizapiacon.
Köszönjük szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották. A 9:30 hírek előtt még egyszer megnézzük az árfolyamokat, addig köszönjük szépen.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Több tényező is hozzájárult, hogy egész Európában, Magyarországon a legmagasabb az infláció. Decemberben 24,5%-os volt a fogyasztói árindex, míg Németországban a novemberi 10% után lassult a drágulás, és decemberben 8,6% volt. A hazai infláció alakulását befolyásoló főbb okokról Sipos Ildikó kérdezte Madár Istvánt, a portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét.
Az, hogy miért lett nálunk a legmagasabb az infláció, az egy ilyen hármas komponensű elegyből jön ki. Nevezetesen ugye ez arról szól, hogy az egész világban emelkedik az inflációs nyomás, vagy emelkedett nagyon sokáig, először a nyersanyagárak, majd kifejezetten az energiárak miatt. Ráadásul még a koronavírus válság kilábalásának időszakából jött egy ilyen kínálati korlátos időszak, amikor egyszerűen bizonyos termékek nem tudtak úgy megtermelődni, az ellátási láncok akadoztak. Tehát egyrészt a kínálati oldalt érte egy klasszikus ilyen kínálati akadozásos sok, illetve érte egy költségsok, ami akkora volt, hogy nem tudott előle elugrani, és amit csak lehetett, azt megpróbálta az árakban érvényesíteni. Ráadásul Magyarországon emellett volt egy óriási keresleti sok is, hiszen a választások előtt a kormányzat egy óriási kiköltekezést hajtott végre, és betolt egy halom jövedelmet a gazdaságba különböző transzferek, támogatások, jövedelempolitika és egyéb intézkedések keretében, aminek az lett a következménye, hogy nekünk ezek a kínálati problémák és a hozzá a keresleti támogatás az egyszerre jelentkezett, és ezáltal följebb tudott kúszni az infláció, hiszen a vállalkozók látták azt, hogy van terük arra, hogy árat emeljenek, hogy a nehézségeiket leküzdjék. Más országokban talán ez az átállazási magatartást kevésbé volt emiatt intenzív, és jobban keresték a lehetőséget a kereskedők, a vállalatok arra, hogy hogyan lehet más módon ezt a problémát, ezt az energetikai problémát leküzdeni. Amiben még különösen megjelent ez az infláció sok hatás, az a forint árfolyama, hiszen azt láthattuk, hogy dacára annak, hogy az inflációs veszély egyre nagyobb volt, a jegybank nem tudta megállítani a forint gyengülését, egészen drasztikus mértékig elgyengült a forint, ami egyrészt nyilván önmagában is egy infláció erősítő tényező, hiszen az import termékek, illetve az azzal versenyző hazai termékek árát emeli, de ráadásul, mivel nagyon lélektani határokat vitt át a forint árfolyam, ezért az a erős sejtésünk, mondhatjuk azt is, hogy szinte biztosak lehetünk benne, hogy a forint-euró árfolyam gyengülésének hatása az fokozottabb volt, mert még korábban jellemző volt az, hogy azért ez nem egy az egyben ment át az árakba, hanem a kereskedők óvatosabbak voltak, nem akartak túlárazni, addig most minden ilyen gát, és emiatt igazából a nagyon gyors forint erősödést nagyon gyorsan az árakban is megjelenítették a kereskedők, és ez további árfelhajtó tényezőt jelentett. És ugye van még egy ilyen tényezőnk, hogy lementek a választások, a kormányzat kiigazításokra készül a költségvetésben, a túlköltekezése miatt, és ezek a kiigazítások újabb elvonásokat eredményeznek, amelyek költségként jelentkeznek a vállalatoknál. Ugye a kormányzat előszeretettel nyúl ilyen esetekben a különadók fegyveréhez, amely direkt módon nem érinti ugyan a lakosságot, de nyilván az árakon keresztül mégiscsak meg kell fizetni, és ezért ezek a termékek, szolgáltatások, amelyeket érintenek ilyen további különadók, például a kiskereskedelmi szektor egészét szinte, az ugye azt jelenti, hogy szintén árfelhajtó tényezőként jelenik meg a magyar gazdaságban. És ehhez érdemes még azt is hozzátenni, hogy bizonyos ársapkák, például az élelmiszer ársapka nem váltja be a hozzáfűzött reményeket, ugyan bizonyos kritikus élelmiszereknél alacsonyabban, a piacinál lényegesen alacsonyabban tudja tartani az árat, de az inflációra ez már valószínűleg nagyon-nagyon kevés hatást fejt ki, hiszen egy jelentős részét, a kormány szerint 60-70%-át, a jegybank szerint a 100%-át tulajdonképpen vissza is hárítják a fogyasztóra más termékek indokoltnál nagyobb áremelésével, biztosítva azt, hogy a profit elvárásoknak továbbra is meg tudjon felelni a kiskereskedelmi szektor.
Azt tudjuk most, hogy hol állhat meg a magyar inflációs adat?
Ugye január az mindig egy kritikus hónap, mert különösen erősen érvényes rá az, hogy egy átárazási időszak, új üzleti tervek jelennek, meg az új üzleti tervek új árakat igényelnek, és ezért ez a január, február, március, ez egy olyan időszak, amikor igazából a nagy átárazási döntések többsége többnyire megtörténik. Most ezzel kapcsolatban is van természetesen bizonytalanság, hiszen azt láthattuk, hogy a tavalyi évben tulajdonképpen folyamatosan hónapról hónapra erős átárazások történtek, tehát nem tudjuk, hogy a január az ilyen szempontból mit hoz, de az biztos, hogy technikailag azt jelenti a január, amit biztosan várhatunk, hogy még valamekkora része az üzemanyagár sapka eltörlésének valószínűleg megjelenik az árakban, illetve mivel várjuk azt, hogy januárban még lehetnek bizonyos intenzívebb árlépések, ezért most többnyire az a vélekedés, hogy januárban még valamennyire emelkedhet az infláció. Innentől kezdve egyre bizonytalanabb a helyzet. Az elemzők nagy része úgy gondolja most, hogy ez a január lehet a csúcs. Néhányan azt gondolják, hogy esetleg február-márciusig is elhúzódhat, illetve további kérdés az természetesen, hogy mikor fogják az élelmiszer ársapkákat kivezetni, hiszen ha az nem jár majd az alternatív termékek árának esésével, amiben szinte biztosak lehetünk, akkor ugye az ársapka eltűnése újabb árindex felhajtó hatás.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Január 27-ig regisztrálhatnak a pénzügyek iránt érdeklődő középiskolás diákcsapatok. A Pénzmúzeum és a Pénziránytű Alapítvány már 5. alkalommal meghirdetett országos pénzügyi tanulmányi versenyére, mondta az Inforádiónak a Pénziránytű Alapítvány oktatási igazgató helyettese. Nádasdi Malinka Krisztina kiemelte, az a céljuk, hogy a diákok hasznos a mindennapi életük során is alkalmazható tudáshoz jussanak a versenyen.
A Pénziránytű Alapítvány céljául tűzte ki a diákok pénzügyi tudatosságának kialakítását és fejlesztését, és örömmel tapasztaljuk, hogy a diákok alapvetően nyitottak a tudásra. És mivel egy verseny és egy pályázat még inkább elősegítheti ennek fejlődését, ezért immár 5. alkalommal hirdetjük meg középiskolásoknak, 9-14. Évfolyamosoknak az országos pénzügyi tanulmányi versenyünket, a Bankód elnevezésű versenyünket, amelyet a Pénziránytű Alapítvány és a Pénzmúzeum közös szervezésében valósítunk meg. Az a célunk, hogy a mindennapi pénzügyekben elengedhetetlen alapok legyenek helyretéve, és a pénzügyi rendszer legfontosabb ismeretei kerüljenek át. Legyenek ezek a zöld pénzügyek fortéjai, vagy a hitelek, befektetések témái, vagy akár egy modern pénzkezelés, vagy a fintech világának megismerése. A verseny 4 fordulós, az első 2 online forduló január 23-ával kezdődik. 1 hét áll a diákcsapatok rendelkezésére, hogy egy 60 perces online kérdésekből álló feladatsoron végigmenjenek, majd ezt követi a második online forduló február elején, és végül a 4. forduló, amit mi már szuper döntőnek hívunk, ez pedig március 30-ával ér véget. Nagyon várjuk a versenyt, és nagyon bíztatjuk az induló csapatokat, hogy mérettessék meg magukat, és bízunk benne, hogy az itt szerzett tudás majd a hétköznapi életben is jól hasznosul.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy a magyarországi lakások túlnyomó többsége energetikailag elavult. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A magyarországi lakásállomány szinte teljes egészen elavult energetikai szempontból, ha korszerűsítenék ezeket, az sok tulajdonosnak akár évi 1 millió forintos, csaknem 90%-os megtakarítást is jelenthet. Derül ki a Magyar Bankholdinghoz tartozó takarékjelzálók bank elemzéséből. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Nagy Gyula vezérigazgatót.
A magyarországi lakásállomány 4,5 millió lakásról beszélünk, majdnem 90%-a energetikailag elavult, elég kevés új lakás tud épülni, ami javítaná ezt az arányt, és ezért ha egy ilyen elvi helyzetből indulnánk ki, hogy meg lehetne ezeket a felújításokat csinálni, akkor nagyon komoly megtakarítás, több száz milliárd forintot lehetne megtakarítani lakások energetikai felújításával, akár évente. Minél régebben épült egy ingatlan, annál rosszabb az energetikai hatékonysága ezeknek az ingatlanoknak, nincsenek szigetelve, elavult a fűtés, és tulajdonképpen ezek a régebbi lakások, ezek például egy úgynevezett kádárkocka felújításával akár évente 1 millió forintot is meg lehetne spórolni a energia költségekben.
A fűtési rendszertől is függ az, hogy melyik lakás mennyire számít elavultnak?
A fűtési rendszer az egyik ilyen kulcs jellemző, a másik az ugye a szigetelés, nyílászárók, homlokzati szigetelés, tehát egy ilyen komplex felújítást végeznénk, adott esetben akár napelem telepítéssel, akkor ez nyilván drága lenne. A fűtéssel már jelentős javulást lehet elérni, régebben egyedi gázfűtés volt, és hát most több megoldás van arra, hogy ezeket a jellemzőket lényegesen megjavítsuk.
Hogyha az egész országra vetítve nézzük azt, hogy mennyi pénzt lehetne megspórolni, hogyha mondjuk az összes korszerűtlen ingatlant felújítanák, akkor éves szinten ez mekkora megtakarítást jelenthetne nemzetgazdasági szinten?
Egyik az, hogy vizsgáltuk, hogy ez mekkora kiadást jelentene, tehát ez akár a nemzeti GDP-nek az egyharmadába is belekerülne, viszont éves szinten több száz milliárd forintot lehetne megtakarítani, és az adott ingatlanra vonatkozóan pedig ilyen 6-10 év közötti idő alatt megtérülne a felújításra fordított költség.
Hogyha forrást meg lehetne jelölni, hogy miből lehetne ezen felújításokat elvégezni, akkor milyen források lehetnének erre, illetve külföldön milyen forrásokból végezték ezeket a rekonstrukciókat?
A felújítások egy részére saját forrásokból is sor került, de azért alapvetően az egyik lehetőség az a banki program és az állami támogatás. Itt az utóbbi időben a banki hiteleknek azért a kamata jelentősen emelkedett, továbbra is igénybe vehetők a bizonyos állami támogatások, de ahogy növekednek a lakásárak, ezeknek az értéke már nem biztos, hogy elegendő egy felújításra. Arra számítunk, hogy a jövőben ilyen több szereplős együttműködéssel talán el lehetne érni azt, hogy többen végeznék el a ingatlan tulajdon felújítását. Amit említett, külföldi példák vannak arra, hogy ezek ilyen állami programok, amikor különböző támogatási formákkal is ösztönzik a ingatlan tulajdonosokat, hogy vágjanak be egy ilyen felújításba, hiszen ez azért némi kellemetlenséggel is jár.
Nagy Gyulát, a Takarékjelzálók Bank vezérigazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonnál Klein Ron, a Világgazdaság újságírója. Jó reggelt kívánok, szervusz!
Jó reggelt!
Ja, a pénzügyminisztériumtól kaptatok egy olyan jelentést, vagy egy olyan adathalmazt, hogy a régi katások közül hányan választották az új katát, az átalányadózást és más adózási formákat. Mit mutatnak a számok?
Így van, Izer Norbert, a pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkárával beszélgettünk a témában, és a számok azt mutatják, hogy mostanáig 145 ezer vállalkozó jelezte, hogy a továbbiakban az új kata szerint szeretné folytatni a tevékenységét, közülük nagyjából 120 ezeren már korábban is katások voltak, tehát maradtak ebben az adónemben. Ami pedig a váltás mellett szavazókat illeti, ott a várakozásoknak megfelelően az átalányadózás nyert, csaknem 210 ezer vállalkozás jelentkezett át vagy be az átalányadózáshoz. Általános szabályok alapján körülbelül 78 ezeren fognak a jövőben adózni, és több mint 42 ezeren vannak olyanok, akik nem egyéni vállalkozóként folytatják Ami a számokat illeti, az látszik, hogy azokban az ágazatokban, amelyekben a vállalati ügyfeleknek kibocsátott számlák aránya jellemzően alacsony volt, ilyen például a fodrászat. Ott a főállású egyéni vállalkozók maradtak a katában, pontosabban átjelentkeztek az új katában, és azok váltottak, akik inkább üzleti ügyfelekkel dolgoztak együtt.
Az kiderült már, mert annak idején nem volt teljesen tisztázott, hogy ezek a különböző adózási formák a régi eredeti katához képest mekkora többlet teherre járnak?
Ugye szinte egyénre lebontva változik, ezért is javasolta minden adójogász, vagy adószakértő, hogy érdemes az egyéni vállalkozóknak könyvelőkkel felvenni a kapcsolatot, viszont a legtöbb esetben nem is a teher változott, hanem az adminisztráció, és az sem többlet teher, csak nyilván amikor egy egyéni vállalkozó új adónembe kezd, akkor az elején mindenképpen szokatlan lesz. Gyakorlatilag eltelt 4 hónap a változás óta, tehát az, hogy milyen hatással volt akár az egyéni vállalkozókra, akár a szektorokat nézve, ott valószínűleg még az el kell tennie hónapoknak, de a pénzügyminisztérium is nagyon aktívan kommunikálta az elmúlt hónapokban, hogy kiknek mit érdemes választani, mert például az általányadózás esetében gyakorlatilag csak a dokumentáció más ilyen értelemben.
Köszönjük szépen, Klein Ront hallották, a Világgazdaság újságíróját.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
2022-ben éves szinten 5%-kal nőtt Magyarországon az üzemanyagfogyasztás, mondta el az Inforádiónak a Magyar Ásványolajszövetség főtitkára. Decemberben már kevesebben voltak a kutakon, a januári forgalom viszont a korábbi évek fogyasztását is alulmúlhatja. A 480 forintos ársapkát leginkább a prémium üzemanyagok piaca sínylette meg. 40%-kal zuhant az értékesítés. Tatár Timától hallják a részleteket.
Míg az első fél év egyes hónapjaiban akár a 20%-ot is elérte a forgalom növekedés a benzinkutakon, 2022 második felében ez jelentősen mérséklődött, így az év egészében a forgalom 5%-kal haladhatja meg az előző évit, tájékoztatta az Inforádiót Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára.
Kiskereskedelmi forgalomban azért jelentősebb volt a növekedés. Régi klasszikus nagykereskedelmi beszerzések, illetve üzemanyag szállítások egy jó része átkerült a töltőállomásokra. A MÁSZ tagvállalatok által üzemeltetett töltőállomásoknál a forgalom éves szinten több mint 20%-kal volt magasabb. Egy része az általános kiskereskedelmi forgalom növekedés, másik része pedig ugye a töltőállomások közötti vevő vándorlás, plusz ugye a nemzetközi forgalom is elsősorban ezekhez a nagy kutakhoz koncentrálódott.
Az ársapka utáni időszaknak mindenki próbált teli tankkal nekivágni, a traktorok pedig eltűntek a töltőállomásokról, fogalmazott Grád Ottó. Az ársapka kivezetésének hatását azonban decemberben még kevésbé lehetett érzékelni.
A MÁSZ töltőállomásokon még decemberben is volt év per év alapon egy többlet értékesítés. Az országos számokban inkább azt lehet látni, hogy a korábbi évek átlagára mérséklődött a fogyasztás. Viszont az ünnepek után egyértelművé vált, és januárban is ezt tapasztaljuk, hogy a forgalomra most már sokkal jelentősebb mértékben hat az üzemanyag ára. Januári számok már azt fogják mutatni, hogy nem hogy a korábbi évek szintjét, hanem inkább az alatti fogyasztási adatokat fogunk tapasztalni.
Az ellátásban viszont már jó ideje nincsenek fennakadások, hangsúlyozta a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára.
Ma már szinte nincs az országban olyan töltőállomás, ahol bármiféle korlátozás lenne, vagy valamelyik terméktípus nem lenne elérhető.
Hozzátette, információi szerint a kiskutak esetében is egyre inkább elmondható, hogy az üzemanyagok elérhetősége szempontjából normalizálódott az ellátás helyzete.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonnál Beke Károly, a portfólió elemzője. Jó reggelt, szervusz még egyszer.
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat.
Mi történt a nyitás óta?
Továbbra is jó a hangulat a budapesti értéktőzsdén, a BUX Index 0,4%-os erősödésben van most szűk fél órával a nyitást követően, és a vezető papírok is erősödnek, az OTP árfolyama 0,6%-kal 11.220 forintra emelkedett, A Richter 0,4%-os pluszban van 8450 forinton, a Magyar Telekom 0,3%-os erősödést mutat, 372 forintba kerül, míg a MOL 0,2%-kal 2692 forintra erősödött.
A forint hogy érzi magát?
A forint továbbra is erősödésben van, és mondhatni azt is, hogy jelentős erősödésben, 0,7%-ot javított ma már a magyar deviza, így a 394-es szint alatt jár már az euró jegyzése, most 393 forint 90 fillért kell adni 1 euróért. A dollár 363 forint 20 fillérbe kerül, egyébként a dollár ismét gyengül az euróval szemben, vagyis a tegnapi fordulat nem volt tartós, és részben ez okozza a forint erősödését is. A dollár-forint jegyzés már 1,2%-kal jött lejjebb ma.
Köszönjük szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsort támogatta a PwC Magyarország.